ugye elég zavaros évek vannak mögöttünk, mondhatjuk mindenki mögött, de talán a kukoricafeldolgozás, illetve hát egyáltalán az élelmiszeripar körül azért voltak turbulenciák. Tavaly hogy alakultak végül is a számok a tervekhez képest? Milyen évet zárt tavaly a Hungrádot? Sikerült-e utolérni magukat ugye a rengeteg probléma után?
Az az érdekes dolog fordult elő, vagy történt meg, hogy nekünk a tavalyi évünk, a 23-as évünk volt az elmúlt 20 év leggyengébb éve. Ennek számtalan oka van, de a leginkább, hogyha egyet kéne megnevezni, akkor azt mondanám, hogy egy ilyen nagyon erős kereslet visszaesés volt minden termékünk iránt. Tehát a tavalyi évben ütött be nagyon ez a magas infláció, az, hogy az embereknek kevesebb pénzük volt elkölteni, nem csak a belpiacokon, hanem az exportpiacainkon is. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az exportpiacokon még nagyobb mértékben, hiszen ugye a szállítási költségek megemelkedésével egyszerűen a kisebb igényre nagyobb volt a verseny, és sokszor kiárazottunk mi. Tehát ez nagyon rányomta a bélyegét a tavalyi évünkre, úgyhogy nagyon alacsony tempóval ment a gyártásunk, és gyakorlatilag a Hungrana történelmi, a modern történelmében ilyen nem volt, hogy minden termékünkre egyformán drasztikusan visszaesett a kereslet. Mindig volt egy-kettő, ami gyengélkedett, de volt egy-kettő, ami sztártermék volt, nagyon erős, húzta a termelést, most ilyen nem volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a legrosszabb évet magunk mögött tudjuk, és innentől már csak fölfelé van az irány.
Ez azt jelenti, hogy 2024-ben már látszanak olyan jelek, amik arra utalnak, hogy ez már jobb lehet, vagy ez inkább csak a remény?
Nagyon erősen a remény, de látszanak jelek is. Nem fogjuk elérni a háború előtti éveket, még akár a Covidot is beleszámítva, mert én azt gondolom, hogy egyébként élelmiszeripari vagy ilyen agráripari feldolgozóként nekünk például a Covid nem volt annyira rossz a Covid éve, mondjuk a 20 vagy 21, de nem fogjuk elérni felhasználásban, tehát még érződik 24-ben a visszafogott kereslet minden termék iránt. Bioetanol, kevesebbet autózunk, keményítő a papírtermékek iránt, csomagolóanyag iránt kevesebb a kereslet, az élelmiszertermékek iránt, és sorolhatnám. De tavalyhoz képest mindenképp jelentős javulást látunk már most.
Lesz idén sztártermék, vagy az még ilyenkor nem látszik?
Még nem látszik ilyenkor. Én nagyon bízom benne, hogy a bioetanol termékünk, ugye ami a benzinbe keverve, ugye a legtöbb magyar ember találkozik vele, néhány üdítőtől eltekintve. Én nagyon bízom benne, hogy nem fog emelkedni az olajára, és ha nem emelkedik nagyon az olajára, akkor azért autózunk. Tehát akkor ugye az autóról nehezen mondunk le, nehezen ölünk biciklire vagy tömegközlekedésre.
Most volt egy adóemelkedés az üzemanyag árában.
Igen, ami jelentős, tehát ami nem kevés, és most azt is tudjuk, hogy azért környező országokhoz képest nálunk a legdrágább. Mindennek ellenére azt látjuk, legalábbis a magyar fogyasztók részéről, hogy azért az autót, tehát mi szívesen használjuk az autót, nem. Tehát mindegy, hogy milyen, mekkora pénztárcánk, de ha már van autónk, akkor azért autózunk. És én nagyon bízom benne, hogy ez egy ilyen stabil, esetleg növek igényt fog mutatni, és akkor az azt jelenti, hogy nem csak több benzin, hanem annak arányosan, ugye bioetanolból is többet tudunk majd eladni.
Na most ugye ez itt az igény oldala a dolognak, vagy a piac oldala, de hát ugye önöknek a másik oldal, ami ugye az elmúlt években, vagy talán 2022-23-ban a másik nagy probléma volt, az a kínálati oldal. Ugye 2022-ben nagyon nehéz volt, hiszen gyakorlatilag odaégett a, lehet ezt mondani, a kukorica. De egyébként egyéb gabonákból sem volt túl jó a termés, viszont kitört a háború, tehát más egyéb hatások is közrejátszottak, és hát az árak az egekben voltak. Mindehhez képest azért már, ahogy tavaly látszott, csökkent a kereslet. Ez az oldal hogy néz ki? Hogy ez idén hogy fog alakulni, vagy mekkora átjövő készletek vannak, hogyan lehet tervezni az idei kukorica behozatalt?
E tekintetben is azt gondolom, hogy a hullámok csillapodtak. Tehát 22-ben valóban Magyarországon egy történelmi aszály volt, tehát egy rekordmértékű aszály, de Európában is gyakorlatilag sokkal kisebb termés volt alapanyagból, vagy hát kukoricából, meg sok minden másból is, és a világon is gyakorlatilag egy ilyen nagyon szenzitív és ideges állapot volt. Ehhez képest 23-ban, tehát a 23 őszi betakarítási időszak, amiből majd még most valamikor március környékén szokták véglegesíteni az adatokat, hogy körülbelül, tehát Magyarországon nagyjából tudjuk, hogy mennyi termet, de a világ globális termelése azért nagyon meghatározó a tekintetben is, hogy itt Magyarországon milyen árak vannak, és hát ilyen rekordtermést várunk. Tehát úgy néz ki, hogy Magyarországon nem, mert kisebb területen vetettek kukoricát, de jó átlagokkal, tehát jó minőségű és jó átlagokkal, de gyakorlatilag Európában és a világon is most nagyon stabil jó termés van. És ehhez képest, ugye, hogyha nem tud nőni az igény, a felhasználás ezzel párhuzamosan, vagy ennek megfelelően, akkor az azt jelenti, hogy a készletek fognak növekedni, ami azt jelenti, hogy csökken az ára. Ez természetesen megint nem tetszik a termelőknek, tehát a termelőnek nem könnyű, ezt soha nem mondtuk, sőt, tudjuk, hogy nagyon nehéz. Ugye 2 évvel ezelőtt aszály, most meg egy ilyen kicsi igény az ő jó mennyiségű terményükre, nem magas árakat jelent. Ez viszont nagyon fontos, hogy ez nem jelenti azonnal azt, hogy mindennek az ára akkor ezzel. Tehát, hogy a lisztára, vagy a búzára lemegy, akkor ugye nem feltétlenül megy le a kenyér ára. Számtalan összetevője van.
De ha fölmegy, akkor igen.
Hát azt valahol érvényesíteni kell, igen, de azért a bérek növekednek, az energiaköltségek ugyan visszamentek a tavalyi állapothoz képest, és egyébként ez egy másik dolog, hogy ami a feldolgozóipart, minket is, és minden más feldolgozóipart nagyon erősen érintett, tavaly az energiaáraknak a drasztikus, vagy a volatilitás, inkább azt mondom meg, a kiszámíthatatlansága.
Itt valamelyik nap egyébként már a gázára 30 euró alatt volt, igen. Ami nagyon jó jel.
Igen. Egyrészt nagyon jó jel, mert most majd, hogy nem visszakaptuk azt a versenyképességünket Európában, ami volt régen. Még azért megjegyzem, hogy egy 50-60%-a drágább, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt. Ami viszont azért nehéz, hogy ez vajon mennyire kiszámítható, mennyire stabil, mennyire marad így, ugyanis a...
De hát most érdemes hosszú távra szerződni, vagy már a gázszállítók nem szerződnek?
Most már van hosszú távú szerződés, tehát most már van, de például tavaly, vagy 22 második felében, amikor így igazán megemelkedtek az árak, vagy 22 nyarán, nem lehetett hosszú távra szerződni, egyszerűen mert nem volt olyan kereskedő, aki finanszírozni tudta volna ezeket az árakat. A bankok, a finanszírozó intézetek nem adtak ennyi pénzt, hiszen hirtelen a 10-valahányszorosára emelkedtek az árak. Ez megnyugodott ez a piac. Viszont kérdés, hogy ez a 30 euró, vagy 30 pár euró, ami az elmúlt időszakban volt, ez most akkor stabilan marad-e? Esetleg visszamegyünk 20-ra, vagy talán fölmegyünk 40-re, vagy 50-re. Szóval ezek már kisebb különbségek, mint mondjuk az elmúlt egy évben, ahol napi 10-20 eurókat simán röpködtek fölfelé, lefelé a gázárak. Az áram az meg még többet. Ugyanakkor, mivel tradicionálisan a feldolgozóipar azért egy számjegyű, vagy esetleg 10% közelű marginokkal dolgozik, tehát ekkora profit ráta van ezekben az iparágokban, nagyon nem mindegy, hogy 20 vagy 30 euróért veszünk gázt, esetleg 30 vagy 45 euróért veszünk gázt. Szóval ennek a kiszámíthatósága, a stabilitása azért erre még várunk. Az nem jó hír, és az semmiképp nem megnyugtató a feldolgozóiparnak, hogy maga az európai gázkereskedési tőzsde, ugye ez a TTF, szerintem most már mindenki tudja Magyarországon is, hogy ez micsoda, vagy ezek az egyéb virtuális platformok, ahol a gáz vagy energia kereskedés köttetik, ezekben a mai napig nincs semmilyen fék beépítve. Tehát az, ami lehetővé tette, hogy 300 euró legyen a gázár egyik pillanatról a másikra, ami előtte 15 vagy 20 volt, ezzel nem változtattak ezen a szabályrendszeren. Tehát ha valami történik, holnap lehet, hogy 1000 euró lesz. Tehát ez nem megnyugtató. Tehát ezzel még a jövőben mindenképp kell kezdeni valamit, mert különben az európai gazdaság az tartósan versenyképtelen lesz. Az izocukrok, tehát ezek a folyékony cukrok, egy kivételével egy van kristályosítva a dextróz, de egyébként rengeteg fajta fruktóz és glükóz tartalmú izocukrot állítunk elő, ami az édesiparnak egy fontos alapanyaga. Ugye most 3 féle dologgal, vagy 4 félével tudunk édesíteni, kristálycukorral, mézzel, izocukorral, ami ugye kukoricából készült folyékony cukor, vagy különböző mesterséges édesítőszerekkel. Most ebből az első 3 az, ami igazából természetes anyag, tehát a kristálycukor, vagy bocsánat, még a nátcukrot, azt nem mondtam, csak ugye az Európában nem terem. Az izocukor és a méz. De mézet ugye nem nagyon szoktunk hát édesiparban használni.
Nagyon drága, meg
nagyon
hát...
drága, így van. Tehát marad a kristálycukor, vagy az izocukor. És édesiparra mire kell gondolni? Üdítők, szörpök, egyéb ilyen folyékony italok, csokoládék, különböző sütemények, jégkrémek. Tehát most ezekre gondoljunk. És azért ez az a réteg, ahol azért az ember először vesz vissza. Tehát hogyha mondjuk egy 20%-os infláció mellett egyszerűen szűkül az a bevásárlói kosár, akkor inkább veszünk vissza egy szénsavas üdítő italt, vagy mondjuk olcsóbbra cseréljük, ami egyébként nem cukorral készül, vagy izocukorral, hanem édesítőszerrel.
De hát most akkor menjünk ezért bele, hogy van ennyi édesítőszeres üdítő, mert az olcsóbb?
Egyrészt olcsóbb, de nem csak azért olcsóbb, mert maga az alapanyag olcsóbb, hanem a rákivetett neta is sokkal olcsóbb. Tehát ez még egy érdekes kérdés, hogy a népegészségügyi termékadót, ami 2011-ben bevezettek Magyarországon, azóta már több lépcsőben növelték ennek a szintjét, és már azt kell mondanom, hogy nagyon magas. Tehát egy fél literes üdítőnek egy jelentős része az már ez a neta. Ezt alapvetően a cukorra és az izocukorra vetik ki. Tehát ha valaki növeli ebben a receptúrában a mesterséges édesítőszerek arányát, akkor arányosan kevesebb termékadót kell fizetni, tehát az ő terméke a polcon olcsóbb lesz. Abba most ne menjünk bele, hogy ennek a minőségbiztosítása, ellenőrzése, hogy az valóban hogyan gyártják azt az anyagot, mert azt nem Európában gyártják legtöbbször, hanem Ázsiában. Ez hogy jut ide, mi jut ide, mit teszünk bele, annak milyen hatásai vannak, élettani hatása, stb. Ebben most ne menjünk bele, nekem erről nagyon negatív véleményem van. Én azt gondolom, hogy a természetes édesítőszerekre, szaharózra, glükózra, fruktózra szükségünk van. Természetesen a mértékét kell korlátozni, tehát nem kell mértéktelenül lenni gyümölcs, cukrot sem, tehát gyümölcsöt sem, mert ugye abból a cukor az tud kedvezőtlen hatású lenni, de valamennyire szükségünk van. Tehát ezek nem alapvetően rossz termékek. Ellenben ezek a mesterséges dolgok, hát ezek azért hagynak némi kívánivalót maguk után.